Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hősöm jön, én nekem, Noszlopi Gáspár, aki akkor is harcolt, amikor már senki más nem, és akkor is oda tette magát, amikor már veszett fejszennyele, és többen ezt várták Görgei Artúrtól is, de Noszlopi Gáspárt kaptak helyette.
Hú, és azért ez micsoda leegyszerűsítés.
Képzeld el, hát ezt majd azt a Csaba eldönti, Katona Csaba történész van itt velünk a Hangouton, és képzeld el, nem beszéltünk össze. Én azt a munkacímet adtam a beszélgetésünknek, hogy akitől Che Guevara is tanulhatott volna, és a Csaba átküldött ezek után egy linket, amiben ő tart egy előadást Noszlopi Gáspárról, aki 200 éve született, és pont ugyanezt a párhuzamot találta az ő életvitelükben, munkásságukban, és talán a halálukban is. Tehát Katona Csaba a történész van a vonal végén. Szervusz, jó reggel!
Jó reggel kívánok, szervusztok! Hát ugye a párhuzamra valóban mindketten rábukkantunk. Ezt fel lehet fogni akár dicséretnek is, és akár nem dicséretnek is. Ugye nagyon érdekes dolog azt látni, hogy van egy-egy forradalmi mozgalom, és mindkettőnek van egy-egy olyan figurája, illetve hát több is volt természetesen, mind Kubában, mind pedig itthon, és egyébként ez minden forradalomra jellemző. Aki bármit kész feláldozni az általa képviselt idézőjelben szent ügyért, például a kokáért a saját életét, ez akár még rendben is volna, a probléma ott kezdődik, hogy másokét is. Erről meg ritkán kérdez meg másokat. Tehát ez a fajta elhivatottság szokott abba torkolni, amit úgy hívunk, hogy forradalmi terror, és ami azt illeti, hát Noszlopi Gáspár is ennek egyik jeles képviselője volt, ugye a 19. század legbátrabb embere, ahogy aztán később betézték. Nézzük végig röviden az ő életét, és akkor kicsit bontjuk a Guevarát.
Egy kicsit megint ugye egy olyan történelmi személyiségről fogunk beszélni, aki egy fél mondatig benne van a történelem könyvekben. Ugye a szabadságharc leverése után a megtorlásnál mindig mondják, hogy voltak szabad csapatok, például Noszlopi Gáspár, akik folytatták harcot, pont.
Folytatta az ellenállás valóban, de ugye el kell oda jutni, hogy ellenálljon, mert hogy nem véletlenül választotta ezt az utat. El is adhatta volna magát, de nagy jó eséllyel akkor is komoly ítélettel sújtják, természetesen a történelemben viszont nincs ha. Ugye, ha megnézzük az életrajzát, augusztus 17-én volt a születésnapja, valóban most 200 éve, 1820-ban született egy Vrácsik nevű helyen, ami ma már Újvárfalva néven fut. Egyébként egy Vas megyei eredetű nemesi családba. Ne legyünk igazságtalanok, említsük meg 8 évvel idősebb bátyját, Noszlopi Antalt is, ifjabb Noszlopi Antalt, aki vele együtt harcol, gyakorlatilag a kormánybiztos helyettese volt. Szerencsére elég sok iratot is hagyott maga után, ő egyébként túlélte 48-49-et, 1872-ben halt meg. Bárány Júliának hívták az édesanyját, sokan voltak testvérek, és megemlíteném itt, hogy a egyik nagymamájuk az Berzsenyi lány volt. Tehát ugye a Vas megyei birtokok ilyen értelemben is visszautalnak erre a családi kapcsolatra. Evangélikus vallású fiatalember, aki jogot végez pápán, és elindul a vármegyei hivatalnoki listán, királyi táblai jegyző, majd a marcali járás szolgabírája, és akkor jön a forradalom és a szabadságharc.
Hát nem egy katonai pálya az övé.
Nem.
Ahhoz képest, hogyha nincs a forradalom és szabadságharc, szépen a közigazgatásban leéli valószínűleg az életét?
Jó eséllyel így van. Ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy azok a rendkívüli cselekmények, amik időről időre megborítják az emberiség történelmét. Forradalom, háború, az kiből mit tud kihozni? Kit indít el egy olyan irányba, amilyen utat talán soha nem járt volna be? Itt megint nyitva marad a kérdés, ugye ez sajnos nem akadálypálya, ahol a level 3-ról visszamegyek a level 2-re és végigfutok 5 életutat. Marad egy. Azt tudjuk, hogy mi történt, de igen, benne van a kalapban, hogy akkor úgymond polgári pályán élte volna le az életét.
És az a furcsa egyébként, hogy a szabadságharcban és forradalomban a jeles katonák közül, akikre a nevére emlékszünk, mindenki majdnem ilyen civil lett. Tehát mindenki leszolgálta a katona éveit, mert ugye azt nem lehetett annak idején megúszni, de aztán mindenki, hát Görgei Artúr is egész jó vegyész kezdett lenni, mikor jött ez a szabadságharc nevű dolog.
Igen, tehát Görgei Artúr egy iskola példai, ugye már letette a kardot konkrétan, csak úgy érezte 48-ban, mint oly sokan mások, hogy ebben a helyzetben illik fölvennie újra, uh-huh. És hát ki tudja, milyen vegyészi karriert hagyott maga mögött, ugye, a kókuszdió illó olaját például ő fedezte föl, ha az emlékezetem nem csal, Lemberg alias Wohlbeuer vívbe várta volna ő talán egy egyetemi állás, de ehhez képest azt gondolom, hogy ő a magyar történelem egyik legnagyobb hadvezére. Megint más kérdés, hogy pont ő, aki a elmúlt 200 évben talán a legtöbb sikert aratta, ő viseli a homlokán az áruló jelző teljes mértékén méltatlanul.
De, hát, de erről már beszéltünk, igen.
Erről beszéltünk pontosan. Hát vissza akkor ami derék Noszlopinkhoz, aki 48 szeptemberétől aktivizálja magát komolyan a forradalom és szabadságharc mellett, hát ő lesz a névfelkelő parancsnok a saját járásában, nevezetesen Marcaliban, és ennek jegyében Jelasics Horváth bán egyik különítményét el is páholja a csapataival, és elhivatottságát és hűségét mi sem jellemzi jobban, hogy 1849. januárjában, amikor szorul a hurok, akkor Debrecenbe megy a kormány után. Addigra már viszonylag jól ismerik őt kormányzati körökben, tehát pontosan tudják, hogy egy rendíthetetlen és maximálisan megbízható forradalmár, aki vészhelyzetben nem fél a keménykész politikáját folytatni. És Kossuth Lajos ennek jegyében március 19-én meg is bízza őt azzal, hogy akkor szervezzen népfelkelést Somogy vármegyébe, és akkor ezzel a népfelkeléssel támogassa meg ugye a reguláris halatoknak a tevékenységét. Úgy az igaz, hogy ez a hadművelet ugyan elmarad, de azért Noszlopi csinált egy nagyon komoly népfelkelést, és ez egy újabb siker volt. Kötelező újonc kontingest messze felül tudta múlni, amikor megbízták ennek a szervezésével. Kormánybiztossá nevezik ki, és tulajdonképpen mire lecseng az egész forradalom és szabadságharc, tulajdonképpen siker nélkül 1849 májusára, tehát ugye kevéssel vagyunk a világosi fegyverlettétel után, Baranya, Somogy, Tolna és Zalavár megyék teljhatalmú kormánybiztosa, tehát bocsánat, ez július végétől van így, és ekkor történik meg az ő egyik leghíresebb esete, ugye amikor fogja magát, át kell a Balatonon augusztus elején, és Balatonfüreden köt ki. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, körülbelül 3500 embere van, ami nyugodtan elmondhatjuk, hogy soknak számít ebben az időben. Balatonfüreden pedig azt gondolnánk, hogy hát a fürdőhelyen nincsen senki a forradalmi időkben, de a kutatások azt mutatták meg, hogy 1848-49-ben több ember volt Füreden, mint akár előtte, akár utána. Aminek hát valószínűleg az az oka...
A vihar elől oda menekültek, nem?
Igen, ott próbálták meghúzni magukat, 1919-ben ugyanez történik. Na most ők nem kifejezetten azért mentek oda, hogy aztán Noszlopi partra szálljon. Tehát,
már mit csinál, honnan jött ő? Tehát a túloldalról, a Balatonon? Vagy
Somogyból,
hát népfelkelő volt.
De hol? Partra szállt Füreden, ott próbálta meg az ellenállást folytatni.
Miért nem Tihanyba ment, az közelebb, kis közelebb lett volna.
Igen, aztán sajnos be kellett látni, hogy ez nem fog működni, tehát csatlakozott a komáromi várőrséghez. Aztán pedig ugye, mint az közismert, a Bakonyban folytotta a gerilla harcot. Füreden egyébként fönnmaradt egy legenda, hogy a 1930-as években megtalálták a kardját, amit a padláson elrejtett. Maradjunk annyiban, hogy ez így ebben a formában nem feltétlenül igaz, mert hát az, hogy találtak egy öreg kardot attól, az még nem biztos, hogy a Noszlopié. Azt biztos, hogy el lehet viszont mondani, hogy az iratait a Horváth ház Alfonzó nevű alkalmazottjának adta, ő pedig átadta Bogyai Miklós szolgabírónak, tehát elég valószínűtlen ez a romantikus mozdulat, hogy ott a kardot ő pont eldugja, de lássuk be, hogy jól hangzik.
Bocsánat, de most itt ő most mit csinált a Füreden? Tehát ő ugye bevonult és átvette a hatalmat? Vagy
átvette a hatalmat és megpróbált az ellenállásba becsatlakozni, de hát addigra a Nügendön Laval császári csapatai ott Veszprém felől gyakorlatilag eldöntötték ezt a dolgot, hogy tartható-e Füred vagy nem. Uh-huh. És innen ment aztán Komáromba, és a végén hát amikor jön a hír, hogy 1849. augusztus 13. meg volt a világosi fegyverletétel. Ugye az a Görgei teszi le a fegyvert, akiről Noszlopi Antal, az ő testvére egyébként még verset írt és rettenetes árulónak nevezés elmondja mindennek, aki magyar hont szépen bedöntötte a végzetbe. Tehát ez a forradalmi hevület, ez megvan bennük. Viszont ennek az ellenállásnak meg az lesz a vége, hogy a Bakonyból egy idő után máshova keveredik, mármint hogy Noszlopi, átkerül a Tiszához, és egy névtelen levél nyomán elfogják őt 1850. április 1-én.
Tehát ő értesül a fegyverletételről, de pont magasról tesz rá, folytatja az ellenállást, ez a lényeg.
Előtt Komáromban, aztán a Bakonyban, és a végén a Tiszántúlon. Így van. Tehát ez pont az
és
a dolog,
valakinek nagyon elege lett a izgágasságából a névtelen feljelentő, legalábbis erre utal.
Hát a jó Isten tudja, hogy miért jelentették őt föl, azért ugye nyilván ki volt a tűzve a fejére egy és más, tehát lehet-e emögött egyszerű a mondjuk úgy, hogy anyagi motiváció is, de bárhogy is történik, Törökszent Miklósra szállítják őt, és onnan pedig Pestről az új épületbe viszik. Na most gondolhatnánk, hogy itt véget ér a történet, az új épület nem az a hely, onnan meg lehet szökni, és tényleg nem az, tagad minden terhére rót vétket, hát ugye ilyesmivel vádolják, hogy megszervezte a népfelkelést, hogy zaklatta a császárhoz lojális embereket, elkoboztatta a vagyonukat, adó megtagadásra biztatta az embereket. Ez egyébként mindig az volt, de kormánybiztosként ugye adott helyzetben ez is a feladatai közé tartozott. Itt minden tagad, és tényleg egy ilyen filmre illő történet, de betegséget szimulál, azzal a határozott célral, hogy meg tudjon szökni. És a terve beválik, mert az új épületből az állítólag beteg Noszopi Gáspárt átszavítják a Ludovíceumba, a császári királyi kórházba, és onnan pedig sikerül megszöknie egy Illés János nevű katona segítségével, és folytatja tovább azt a fajta tevékenységét, aminek következtében még inkább üldözik őt. Kecskemét környékén is tevékenykedik. Aztán 1852 őszén történik egy olyan dolog, ami miatt az ellene folytatott hajszát rendkívüli módon megerősítik. Adva van Tengericen, Tolna vármegyében egy Indi Antal nevű több mint 70 éves idős földbirtokos, csak egy apró visszacsatolás, hogy az általunk itt a műsorban is többször emlegetett naplóíró Soproni Leánzó, Slachta Etelka, élete első szerelme Gindli Rudolf földbirtokos, ennek az Antalnak a fia. Mert ugye a történelemben így lassan minden, biztosan minden mindennel összefügg, csak meg kell találni ezeket a kis szálakat. Nem összeesküvés elméleteket gyártok, csak mondom, hogy vannak valóban összefüskések. Szóval, szegény Gindli Antal, és azért mondom így, hogy szegény Gindli Antal éldegél a kis kúriájában, ő tényleg egy királyhű lojális figura, és a Noszlopi néhány embere egy bizonyos Nagy Alberttel az élem rátör, élelmet, pénzt, stb. Követel, megtagadja tőlük, mire elbelőik. Na most. A következő a helyzet, hogy amennyire tudni lehet, Noszlopi nem volt ott, de Noszlopi emberei követték el ezt. Ezt pedig ragozhatjuk bár, hogy de ezt rablógyilkosságnak hívják. Tehát ha fegyveres emberek állaszba bemennek valakinek a házába, a pénzét, a vagyonát, élelmet, stb. Követelnek tőle, hogy ezt megtagadja, és ezek után belelőnek, ez akkor is rablógyilkosság, ha közben azt kiabálom, hogy éljen a haza. És nem vagyok arról maradéktalanul meggyőződve, hogy pont ezt kiabálták. És innentől kezdve egy sokkal erősebb hajsza indul meg Noszlopi után, és hát ez a hajsza viszont oda vezet, hogy hát ahogy az viszonylag ismert a történelemből, másodszor is elfogják őt 1852. november 10-én. És ebben nagyon fontos szerepe van a Gindi gyilkosságnak. Tehát innentől kezdve egy fokozottabb hajsza indul ellene, és aztán innentől kezdve gyakorlatilag a sorsa eldől, másodszor már nem tud megszökni, nyilván az a trükk nem működik, hogy ismét megbetegszik. Borzasztó részletek derülnek ki egyébként erről az időszakról. Azért, hogy ne ismerjék föl, eltorzította az arcát. Ki tudja, milyen eszközökkel. Tehát nem voltak benne biztos, hogy őt fogták el, és a személyazonosságát csak orvosi segítséggel lehetett megállapítani. Hát konkrétan Csorba József Somogy vármegyei főorvos kérték fel az azonosításra, mert valami mértékig, oly mértékig csinált valamit az arcából, hogy nem lehetett egyértelműen.
Hát egy biztos, 1852-ben nem voltak plasztikai sebészek, úgyhogy a hallgatók fantáziájára bízzuk, hogy milyen egyéb eszközök álltak Noszlopi rendelkezésére.
Szerintem nem is akarok én ebbe belemenni, és ugye tekintettel az előző szökésére nagyon kemény körülmények között tartották fogva, állandó kéz és lábbilincsbe tartották, és annak ellenére, hogy amennyire az iratokból kiderülő fizikailag és idegileg is nagyon elgyötört volt, tehát sikerült őt teljesen kikészíteni, ráadásul németül kellett állnia a tárgyalást, megállta a helyét, ugyanakkor a vádakat, amiket a terhére róttak, ezért gyakorlatilag halálra ítélték, és ezt a ítélet végrehajtását 1853. február 27-én el is rendelték, úgyhogy innentől kezdve a sorsa gyakorlatilag eldöntetett. Nagyon furcsa részletek derülnek ki még a mai szemmel nézve ezt is, hogy március 1-én Noszlopiról ugye meghozzák ezt a döntést, előző pár nappal korábban meghozzák a döntést, ugye, hogy halálra ítélik, az új épületben tartják fogva, tehát megírom a bizonyos gyűlölt új épületben, amiről annyit hallottunk, és ami a magyar történelemnek tényleg egy nagyon szomorú emléke helyszíne. A Síralomházba viszik több halálra ítélt társával együtt, nem ő az egyetlen, akit kivégeznek aztán később, és Noszlopit úgy tartják elkülönítve, hogy a közönség megtekinthette. Tehát gondoljunk bele a megalázásnak ebbe a fokába. Ugye, hogy
hát mint egy állatkertben mutogatott állatot, ugye úgy tekintették. Íme a Rebel is, gondolom, még lehet, hogy címke is volt.
Így van. És szépen válogatott emberek nézők, a Sirolomház cella ajtaja előtt elmentek a kíváncsiskodók, és így megtekinthették, hogy ez az az ember, aki szépen megfognak és kifognak végezni.
Borzalmas Csaba, egyébként milyen volt neki a megítélése? Tehát ő mennyire volt népszerű, hogyha lehet? Tehát, hogy mennyi ilyen arányba értettek 50-52 környékén vele egyet? Meg milyen volt akkor a függetlenség, pártiság megítélése?
Én nem közelíteném meg, hogy a legendája később alakult ki. Tehát nyilván volt, aki szimpatizált vele. 48-49-en sokan szimpatizáltak, de olyan, hogy egységes nemzeti akarat olyan nagyon ritkán létezett ebben az országban, meg valójában másikban is, nem véletlenül törekszünk mindig a nemzeti minimumra. Tehát az, hogy ő valami ilyen toplistás népszerűségi bajnok lett volna, ezt nem lehet elmondani. De természetesen voltak szimpatizásai. Hát megint mások meg nyilván úgy ítélték meg, hogy ő az a rebellis, akivel le kell számolni, mert hiszen egy rablógyilkosokat vezető ember. Ezt, hogy akik ellátogattak hozzá, akik megnézték ezt, hogyan látták, ezt nagyon nehéz megítélni. Ami biztos, hogy amikor a halála után, főleg 1867 után, 48-49 ez a történelmi esemény kezd egy legendás dologgá válni, akkor ő is része lesz ennek a legendáriumnak, és aztán ezt meg is őrizte, ezt a szerepét, ugye gyakorlatilag a mai napig, ami némiképpen árnyalja az ő személyiségének a sötétebb oldalát, mert azzal nagyjából azok az emberek, akik mellett harcolt és tisztában voltak vele, hogy valójában egy kiszámíthatatlan és minden erőszakra hajlamos emberről beszélünk. Tehát megint csak oda jutunk, hogy a történelem az a szürke összes árnyalatát hozza, a fekete meg a fehér az nem feltétlenül létezik. Az elhivatottsága, a tisztessége, a halált megvető bátorsága az vitathatatlan és tagadhatatlan. Ugyanakkor azonban ugye megint csak oda jutunk el, hogy egy ilyen ember a maga módján, ha hatalom van a kezébe, veszélyes is tud lenni. És képtelen valószínűleg beilleszkedni egy ponton túl a polgári társadalomba. Vele is ez történt, és hát így is ért véget az élete. Ugye 1953-ban még 100 évvel későbbi eseményekre hajaz az agyam, tehát 1853. Igen. március 3-án végezték ki Jubál Károlyjal és Sárközi Somával együtt. Mindez pedig úgy, hogy végig kellett néznie a két mártírtársának a kivégzését. Tehát az Üllői útig vitték őket, ott volt a kivégzés, kéz és lábbilincsbe, zárt kocsiba, zsandárokkal vitték őket. Végignézte a két másik kivégzést, és amennyire kiderül a fennmaradt feljegyzésekből, így Soltra Alajostól, az utolsó mondatával még elátkozta a Habsburg házat, és végig nagyon bátran viselte magát. Székás József evangélikus lelkész, későbbi püspök, aki a pesti Deák tér evangélikus lelkésznek a halotti anyakönyvébe bejegyezte, hogy mi történt, a következőt írta be, hogy nőtlen földbirtokos államfogói Rácsikon született, utolsó lakhelyeként a pesti új épületet adta meg. Nem valamiféle cinizmus miatt, hanem egyszerűen tényként, és a halál oka a kivégzés. Na most ugye, ő állítólag azt mondta saját magára, hogy én a forradalom embere vagyok, mint ilyen is halok meg. Azt gondolom, hogy ez a sors beteljesedett. Nagyon nehéz az a kérdés, hogy mit lehet arra mondani, hogy mi történt volna, amit András az elején fölvetett. Hogyha nincs a forradalom és szabadságharc, lehet, hogy tényleg egy mintaéletű hivatalnokról beszélünk, vagy nem is beszélnénk róla, hiszen
mert hány, szódnánk róla, mert hány mintaéletű hivatalnok van, akinek még a nevét sem ismerjük. Csaba, egy legenda van azért Noszlopival kapcsolatban. Az megtörtént, vagy az csak egy ilyen szóbeszéd, hogy ő el akarta rabolni a Ferenc Józsefet, és csinált egy rajtaütést, csak őt átverték, és valami bábút tettek a Kaiser helyett a kocsiba, vagy ez csak ilyen népmese?
Amennyire tudom, szövegetett ilyen terveket, de konkrét dolgok nem nagyon történtek, azt azért nagyon nehéz modellezni, hogyha egyszer tudják, hogy rajta akar ütni, akkor egy bábút raknak a helyére, akkor azt, hogy megpróbálták volna elfogni. Tehát Noszlopi fejében megfordulhatott ilyesmi, de amennyire én tudom, a kivitelezésre nem kerül sor, és az nem is feltétlenül arról szólt, hogy ezek a dolgok működjenek. Ugye tudunk merényletről, gondoljunk Libényi Jánosra, ugye őt halálra is ítélték ezért. Valószínűleg megfordulhatott a fejébe ilyesmi, hogy megpróbálja, de nem tudok róla, hogy meg is kísérelte volna. Azért ez nem volt annyira egyszerű dolog.
Még egy kérdés akkor még részemről. Jó, remlik, hogy Füreden kimondottan sok emlék, sokféleképpen emlékeznek, van Noszlopi pihenő, Noszlopi kilátó.
Abszolút mértékig. Tehát ugye
ez annak ellenére, vagy éppen azért, amit Füreden csinált, vagy hogyan jött ez később?
Leginkább azért, mert ugye a forradalom és szabadságharc az valóban a magyar történelem, modern magyar történelem egyik legnagyobb legendája. És ugye Füreden azért olyan nagyon sok forradalom és forradalomhoz kötődő esemény nem történt. Noszlopinak a legendás forradalmának a partraszállása lassan, de biztosan legendává nőtte ki magát, hiszen 48-49 legenda volt. A monarchia idején is némi visszafogottsággal legenda volt a Horthy korszakban, és legenda volt a 45 utáni időszakban, és legenda ma is. Tehát amikor ennek jöttek a különféle évfordulói, akkor ugye erről az emberről kiemelkedő mértékben emlékeztek meg. Gondoljunk csak az első évforduló 1848-49-re, amikor 100. évforduló lecsengett, pont kiépülőben van a pártállam, és mindenféle eszközzel igyekeznek azt megtolni, hogy az ilyen megalkuvókat, mint Széchenyi István, meg az árulókat, mint Görgei, ezeket tegyük idézőjelbe, helyettük a meg nem alkuvó forradalmárokat kell az előtérbe helyezni. Tehát a 100. évfordulón sikerül az egész forradalom és szabadságharcot abba az irányba elvenni, hogy csak a küzdelem, semmi megalkuvás. Noszopi ennek az iskola példája. Uh-huh. Tehát egymásra épülnek ezek a legendák. Hozzáteszem egyébként, hogy természetesen nem csak Füreden van neki óriási legendáriuma, és óriási tisztelet és óriási respektje, hanem Szűkepátyájában, Somogy vármegyébe, tehát Kaposvártól kezdve mindenhol. Nyilván ott, ahol ő született, tevékenykedett, hát fokozott mértékben emlékeznek rá. Ilyen értelemben Füred is ide sorolható. Annak ellenére nagyon kevés időt töltött ott, de valóban ez a partraszállás, ez így beleégett az emberek emlékezetébe, és ennek emléktáblától kezdve minden ott található, noha a kardját nem találták meg a legendák ellenére.
És van róla számtalan iskola is elnevezve, Veszprémben is,
ahogy mondani szok, emlékét kőbevésve őrzik minden létező formában. Egy dolgot tudok mondani erre, hogy én azt gondolom, hogy a forradalmi terrornak is megvannak a határai. Nosztopi Gáspár ezt nem feltétlenül látta át, ami persze nem biztos, hogy rajta múlt. 200 éve született, én egy dolgot tudok mondani, mondjuk úgy, hogy az egyenességért illesse őt tisztelet, és ahogy mindenki más is nyugodjon békében ennyi idő után.
Legyen így. Köszönjük szépen, Csaba, nagyon jó volt, mint mindig. Reméljük a hallgatók is élvezték. Köszönjük, folyt köv jövő héten.
Köszönöm a figyelmet, keresünk valami, ki tudja milyen témát. Szervusztok.
Szervusz, szia.
Ja, és ilyen Kántor Endre.
Igen, a születésnapos. Ez az ajándék a Noszlopi Gáspár, mint példaképet.
Egészségére szolgáljék, sziasztok.
Szervusz. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a magyar Che Guevaráról, vagyis hát nem tudom, inkább Che Guevara volt a kubai Noszlopi Gáspár, mert hogy 200 évvel ezelőtt született Noszlopi Gáspár.
Hát azért kicsit, igen, hát, annyira
nem szeretem
mellett
ezt,
azért
igen, van. De én annyira nem szeretem ezt, hogy a magyar Che Guevara, meg a magyar, nem tudom,
azt
egyszer.
Képest most mondod el negyedszer.
Hát igen, nem vicces valahol, de mégis idegen.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.